T-Rádió. A T-Rádió.
Tudod, nem kell szégyenkezned amiatt, mert csalódást okoztál azoknak, akik a legfontosabbak neked. Állandóan ezt csináljátok. Gondolom azt hitted, hogy te különleges vagy, igaz? Mind azt hiszitek. Aztán mindig csalódás árán kell rájönnötök, hogy senkinél sem vagytok különbek. De ne légy csalódott. Én nem gondolom azt, hogy ez hiba lenne. Éppen ellenkezőleg. Ettől vagytok mind-mind külön-külön csodálatosak. Ha Isten a saját képére teremtett, akkor ő volt a sas, és ti csak, mint törött szárnyú kisfecskék, úgy hajszoltátok megszállottan a tökéletes és lehetetlenül boldog életet. Felrepültök, lezuhantok, aztán újra megpróbáljátok, aztán megint újra, és megint újra, és megint újra. Nekem a tökéletlenségetek és az iszonyatos boldogtalanságotok miatt vagytok varázslatosak. Mert mikor boldogtalanok vagytok, akkor építkeztek a leginkább. Akkor igyekeztek a leginkább jobbnak lenni. Olyankor érdemlitek meg az életet igazán. Ezért hát fájjon, ha kell. Fájjon, és fájni is fog. De legalább megtanuljátok, hogy micsoda érték az, amikor épp nem fáj. Ezzel a gyönyörű idézettel köszönteném a kedves hallgatóinkat, én Feledi Fruzsina vagyok, ez pedig itt a Kitérő című műsor, amelyben ismételten a művészet felé vesszük az irányt. Technikusom ma is Zentai László, és itt van velünk ezen a borongós napon a stúdióban Kővári Botond, aki feltörekvő író és az imént felolvasott idézet szerzője. Szia Boti, üdvözöllek a stúdióban!
Szia Fruzsi, jó napot kívánok, sziasztok! Minden így igaz, ahogy a Fruzsi mondta, azt mindenek előtt hagyd mondjam el nagyon gyorsan, hogy ez számomra egy történelmi pillanat, mert most vagyok először rádióadásban, és nagyon-nagyon izgulok, de már Fruzsival kint megbeszéltük, hogy ha így elkezdenek kékülni a fejem, vagy éppen lefordulnék a székről, akkor majd belém rúg egyet.
Hogy... De ezek ilyen titkos információk, ne osszuk meg mindenkivel.
Ja, bocsi.
Figyelj, akkor bemelegítő kérdés, hogy viseled ezt a borongós, néha esik, néha kivirul az időjárás?
Hát... Azt kell mondjam, hogy viszonylag rosszan, és szokott is fájni a fejem, de azt szokták mondani, hogy ez ilyen művész lelkeknek nagyon jót tesz ez a szentimentális gondolkodásmód.
Na, hát ez nagyon jó, hát az én fejem az nagyon szétmegy, de azért örülök, hogy ilyen elgondolkodtató idézettel leptél meg minket a mai nap. Hát 21 éves vagy.
Így van.
És az imént mutattalak be feltörekvő íróként, milyen érzés ez?
Rendkívül furcsa. Nagyjából ez egy éves folyamat, amin túl vagyok, és még remélhetőleg egy, most lesz a pályámnak még csak a kezdete, de hihetetlen, komolyan mondom, most úgy néz ki, hogy naponta kapom a rajongói leveleket, közönség találkozókra hívnak meg, és dedikálok, és túl vagyok már az első autogramomon is.
Wow, és milyen érzés volt?
Nagyon fura, elmesélem, az volt a sztori, hogy a közönség találkozón voltunk múlt héten Bonyhádon, a könyvfesztiválon, és egy nagyon aranyos, mosolygós, 17 éves lány odajött hozzám, és így a kezemben nyomta a mappáját és a tollát. És én így azt hittem, hogy azt akarja, hogy fogjam meg, mert nem nagyon vagyok hozzászokva ahhoz, hogy autogramokat osztok, és akkor így megfogtam, és akkor így pislogtunk egymásra. Ő mosolygott, én mosolyogtam, aztán így egy ilyen másfél perc után így rám szólt, hogy na, akkor most mi lesz, most már aláírod? Vagy én megmondtam, hogy ja, hogy azért tudod, hát köszönöm szépen. Nem gondoltam, úgyhogy rettentően megtisztelő, feltörekvő íróként hallani a saját nevemet. Remélem, hogy nem fogok csalódást okozni a várakozásoknak.
És szerinted ez a lány, ez azért ment oda hozzád, mert tényleg autogramot akart tőled kérni, vagy csak itt pár percre beszélni akart veled?
Hát nagyon remélem. De egyébként erre nem tudok válaszolni, mert ezt erre csak ő tudja a választ egyrészt, másrészt meg én mind a kettőnek nagyon örülök. Tehát én nagyon szeretek beszélgetni azokkal az emberekkel, akik szeretnének velem beszélgetni, akár személyesen, akár így online lehetőségek kapcsán is.
Na hát örülök, hogy ilyen pozitív volt az első aláírás kérésed.
Abszolút.
Rengeteg ilyen aláírást kívánunk még neked. És akkor egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan indult a te írói pályafutásod. Mikor kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hát az én írói pályafutásom az 16 évesen, tehát 5 évvel ezelőtt indult a középiskolám falai közül. Az volt a kezdő motivációm, vagy ami inkább elindított ebbe az irányba, hogy nyilván a nők, a szerelmi csalódások, ez mindenkinek jelen vannak a serdülő korában.
Azért általában a fiúk nem így szokták kiélni a szerelmi csalódásokat, hogy leülnek és írnak egy pár sort.
Hanem hogy szokták.
Jó, mondjuk. Ez jogos volt, lehet, hogy tényleg nem tudok a dologról semmit, de...
Na, tehát az a lényeg, hogy én az írás felé fordultam, vagy jól tettem, vagy nem. Ez eleinte nekem volt segítség, aztán így feldolgozni a problémákat, aztán pedig úgy állt a dolog, hogy jött szembe velem egy lehetőség, egy novellaíró pályázat, amire én beküldtem az egyik írásomat az irodalomtanáromnak a biztatására, akinek egyébként mai napig nagyon hálás vagyok, és akkor úgy volt, emlékszem, otthon ültem a szobámba, és fohászkodtam az eredményhirdetés előtt egy nappal, hogy hát most én nem tudom, hogyha most ez bejön, akkor tényleg ezzel kell foglalkoznom, ez az én életpályám, ez lesz az én sorsom, de ha nem, akkor meg hagyom az egészet a fenébe. És akkor rá ugye másnap jött a hír, hogy országos második helyezett lettem. Nagyon jó, örült mindenki, és akkor igazából ennek azért volt jelentősége, mert ez egy drogmentes novella pályázat volt, és mondták...
Akartam is kérdezni, hogy ez is a szerelem témakörben íródott, de akkor nem. Ezek szerint nem.
Ez valószínűleg ezért nyert. igen, és az volt a lényeg ebben az egész pályázatban, ami számomra hatással volt, hogy mondták a zsűri meg a szervezők, hogy ezt a drog problémákkal küzdőknek ezeket a novellákat fel fogják olvasni bent akár a kórházba is, hogy motivációt meg segítséget adjon nekik, és ez volt az a pillanat, amikor én úgy gondoltam, hogy mostantól nem csak a saját problémáimmal meg a saját szórakozásommal kell foglalkoznom az írások kapcsán, hanem sokkal fontosabb az is, hogy az olvasók is élményt kapjanak, az olvasók is segítséget kapjanak a problémáikhoz, és ekkor döntöttem úgy, hogy meg kell mutatnom az írásaimat még több embernek. Innen következett már a blogírás, a Facebook oldalak, ennyi nagyjából. Uh-huh.
És nem volt először furcsa leülni írni? Gondoltál arra, hogy ezt meg fogják mutatni olyan embereknek, akik függenek valamilyen szártal?
Nem gondoltam, és az a legfurább az egészben, hogy szoktam, több írótól is hallottam már ezt, hogy az írás az mekkora nagy felelősség, illetve ez a pókemberes, vagy ez a nagy hatalom nagy felelősséggel jár. Ez így van, mindig meggondolom kétszer, háromszor, illetve rengeteget javítok, hogy mit írok le, de igyekszem úgy írni, hogy akárhányszor leírok valamit, azt én úgy is gondolom. Tehát abszolút próbálok, ennyi. Így van.
Próbálkozol.
Így van.
És mennyi időbe telt, míg az első novelládat megírtad?
Hát nagyjából egy 10 percbe, de olyan is lett.
Olyan is lett, de sikeres lett, nem?
Hát az a második volt, ami sikeres. Én az első nem nagyon szoktam beszélni, az első az egy nagyon gyatra novella volt. Megmutattam a tanárnőnek, azt mondta, hogy hát ez nagyon jó lesz, csak inkább olyasmivel foglalkozzál, ami környezetedben van, mert akkor hiteles lesz. Egyébként ez az életem egyik legjobb tanácsa a mai napig. Igen, hát rossz volt. Csak hát ő ezt nem mondta, de én tudom.
Kár, hogy nem hoztad, pedig felolhassadtuk volna egy stúdióban. Inkább nem. De ezek szerint akkor hallgatsz mások véleményére, hál' Istennek.
A pozitív véleményekre, igen.
Akkor nem vagy egy nagy ilyen eltűröm a negatív véleményeket is, és a kritikát.
Én bármilyen véleményt eltűrök, csak nem mindegyiket fogadom meg a műveimmel kapcsolatban.
De ez nem rossz?
Hát szerintem az a fontos egy művésznek az életében, bár én nem tartom magamat olyan hűden, hogy művésznek, de ahogy én gondolom, az, hogy a művész életében, tehát karrierjében az a legfontosabb, hogy legyen saját álláspontja, mind társadalmi téren, legyen felelősségvállalása, legyenek önálló gondolata, és azok mellett még fontosabb, hogy tartson ki.
Hát akkor kitartás mindenhez. Azért én remélem, hogy el fogod fogadni a negatív kritikákat, és azért építő jellegűek azok. Nyilván nem az olyan Facebook üzeneteket, amikor anyáznak, vagy nem tudom,
szerencséjének nincsenek. Hál' Istennek, de majd lehet, hogy lesznek. De voltak már egyébként negatív kritikáim is, illetve szoktak ilyen építő kritikákkal így terelgetni az emberek, és van, hogy volt már rá példa, hogy megfogadtam, de alapjáraton szeretek a saját fejem után menni. Úgy vagyok vele, hogy ha rossz, ha nem, akkor is az én felelősségem legyen ez, és az én tudásom legyen benne, és az én kreativitásom.
Van olyan, akinek először mondjuk véleményezésre megmutatod a műveidet?
Persze, az édesanyám volt még 18-19 éves koromig, aztán így bejöttek a képbe ezek a gyilkolászos, thrilleres, erotikus vonulat is így a műveimbe, és akkor már úgy gondolta ő, és nem én. Tehát én ugyanúgy bemutattam neki, ő gondolta úgy, hogy jó, erről most már majd inkább nem feltétlenül neki kéne megmutogatnom őket, de nem az erotikai vonal miatt, hanem nem bírja az ilyen gyilkolászásos dolgokat.
És akkor most már nem is olvasnál.
Legalábbis ezt mondta, bocsánat, ezt tegyük hozzá.
És akkor nem is olvasa most már senki?
Dehogy nem. Nagyon sokan így közeli barátaim szerencsére, hála Istennek támogatnak. Van egy nagyon jó lánybarátom, aki grafikailag is támogat, ő elő szokott olvasni szinte mindent. Van egy másik barátom, aki szintén előolvas nekem, sőt véleményez, meg legutóbb leültünk beszélgetni, és 5 órán keresztül beszélgettünk csak a karakterekről, a történetről, a véleményéről. Van egy harmadik lánybarátom, aki szintén író, szintén a jelen vagyoknál, és lektorál nekem, elmondja, hogy legutóbb azt mondta, hogy Boti, mi van veled, ez tök béna, valamit csinálj meg magad, de néha meg azt is mondja, hogy hát ez tök kiváló.
És a barátaid nem gondolod, hogy kicsit elfogultak azért veled szemben?
Szerencsére ezek olyan barátok, akik megmondják, akik oda mondják. Különben nem is adnám oda nekik előolvasásra.
Fontos neked, hogy az előolvasás után az a vélemény, amit megkapsz, arra alapoz, és utána mondjuk kritikusabban olvasod át a műveidet?
Igen, volt már olyan is, hogy egy teljes fejezetet át kellett írnom, mert azt mondta, hogy ez rossz, én mondtam, hogy nem, ez nem rossz, és akkor mondta, de ez rossz, olvasd el még egyszer, olvastam még egyszer, mondom, ez nem rossz, de olvasd el még kétszer, elolvastam, és akkor azt mondtam, hogy hát igen, itt tényleg máshogy kéne, de én komolyan mondom, ezekért a véleményekért vagyok a leghálásabb, mert ezek sokkal nagyobb, én ezekből sokkal többet profitálok, mint a pozitív véleményekben. Persze a pozitív vélemények meg azért fontosak, mert azok löknek előre, meg azok adnak jó érzést, hogy folytassam és csináljam, és mindig úgy gondolom, hogy miattuk érdemes, de a negatív vélemények pedig formálnak.
Említetted az előbb a jelenvagyok.hu oldalt, erről még nem esett szó.
Így van. A történetem az ott folytatódik, ahol ugye mondtam, hogy elkezdtem blogolni, illetve Facebook oldalakat is üzemeltetni, és akkor tavaly szeptember, augusztus-szeptember környékén, tehát kereken mondjuk lassan egy éve megalakult egy ilyen egyesület, ez a jelenvagyok.hu, ez a Jelen Vagyok Tehetségkutató Egyesület, amit a Csabai Márk regényíró Ulpius háznál és a Berta Péter blog író a Zama blogon vezet. Ő az alelnök és az alelnök, és ők egy ilyen tehetséges fiatalokat keresnek, mind az írás, mind a versírás, mind a dalszövegírás, forgatókönyvírás, tehát minden, ami ilyen ilyesmivel kapcsolatos, tehetségeket kutatnak és támogatnak, és mikor ez megalapult, akkor elsőként, tehát mind a ketten felfigyeltek a blogomra, és akkor elsőként hívtak meg ebbe az egyesületbe, hogy örülnének, hogyha náluk dolgoznék, náluk publikálnám a műveimet, ők segítenek mindenben, és hát nyilván ez egy óriási lehetőség volt, egy nagyon, nagyon köszönöm is nekik mind a mai napig. Nagyjából, egyébként igen, még azt el kell mondani, hogy ez a jelenvagyok.hu oldalon megtalálható, és bárki jelentkezhet, aki indítatást érezne arra, hogy elkezdjen alkotni. Mit mondjak még?
Hát szerintem ennyi elég is lesz erről a Jelen vagyokról. Mindenkit arra biztatunk, hogy aki szeretne ilyet, az jelentkezzen. Én egyébként utána néztem ennek a jelenvagyok.hu-nak, és megtaláltalak rajta, és szeretnék felolvasni egy idézetet a bemutatkozásodnál. Kiírni magamból mindent, amit dühít, felzaklat vagy nem tetszik. Mindezt belebújtatom minden olyan köntösbe, amit csak imádni lehet az életben, és gondosan elrejtem a történetemben. Ha már megkreáltam a tökéletes ellentmondást, akkor adok hozzá még egy kis X-vegyszert. Felrázom és szabadon engedem, meglátjuk, mi sül ki belőle. Olvasóim fele le fog köpni, de a másik fele magához ölel majd. Egy valamit azonban ígérhetek, én mindig az igazat írom le.
Ja, hát igen, ez elég erős, mondjuk így visszahallani.
Igen, ezért olvastam fel.
Igen, ez elég erős, de ettől függetlenül, hogy picit burkoltabban kellett volna lehetne ezt megfogalmazni, egyáltalán nem gondolom ezt más, hogy a mai napig így egy éve elteltével sem, mert ezt egy éve írtam. Nem gondolom ezt másképp most sem. Én pontosan azt gondolom, hogy olyan dolgokat kell írnom, amik foglalkoztatják az embereket, amik problémák, amikről beszélni kell. Ilyenek például, most mondhatom a legegyértelműbb példát, például a szex, de mondhatok olyat is, hogy barátság, család. Mondhatom azt is, hogy gyilkosságok, tehát vagy elmebetegségek. De ki tudja, lehet 10 év múlva majd a rákról fogok írni, vagy Afrikáról, de nekem ez nagyon fontos, hogy olyan dolgokról írjak, amik engem bántanak és dühítenek, és ugye szeretne az ember erre megoldást találni, de ugye nem talál sehol, és ezért nem is tudom, inkább azt tudnám mondani, hogy valamelyest egy embernek, akit sokan olvasnak, annak példát kell mutatnia, meg példát kell statuálnia. Én ugye nem tudok magam által, mert én nem sportoló vagyok, nem zenész vagyok, hanem én író vagyok, úgyhogy én a karaktereim által és a regényem által és az írásaim által szeretnék példát statuálni, vagy olyan élethelyzeteket bemutatni, amik egy másoknak az életében is előfordulhatnak.
Most mondod, hogy a karakterek által szeretné a példát statuálni. Hát ha már anyukád sem olvassa el ezt a könyvet, akkor milyen példát állítasz a gyerekeknek, fiataloknak?
Ez egy nagyszerű kérdés, Fruzsina. Az rá válaszom, hogy az én regényem az Úgy szeres, hogy fájjon címre hallgat. Az első 5 fejezete fent is van a jelenvagyok.hu-n, el lehet olvasni, meg lehet tekinteni. Ezt a könyvet nemrég fejeztem be, 9 hónapig írtam, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy kihordtam egy gyereket. és azt kell róla tudni, hogy ez egy szerelmi regény, neki indult, aztán lett benne sok vér is, meg gyilkolás is, meg nyomozás is, de emellett nagyon sok olyan vonulatot is tartalmaz, ami a barátságról szól, a családról, a ezekbeli problémákról, és visszatérve a kérdésedre, hogy ez hogy statuál példát bárkinek is, vagy akár a gyerekeknek, én ezt elsősorban fiataloknak ajánlom, hiszen ez az ő életükről szól. És azt gondolják a felnőttek, hogy szerintem, nem akarok általánosítani, de hajlamosak azt gondolni a felnőttek, hogy a fiatalok élete, 16-24 évesek élete iszonyat könnyű, mert hogy nem dolgoznak, vagy csak az a dolguk, hogy szerelmesek legyenek, meg bulizzanak, meg tanuljanak, ugye, és ez szerintem nem így van. Szerintem egy mai magyarországi fiatalnak az élete, az tele van küzdelmekkel és harcokkal, még hogyha ezt a szüleik nem is hajlandóak észrevenni. És ez pontosan egy karakteremnek az élethelyzete a könyvemből, és aki egy fiatal lány és az édesapja nem veszi észre az ő problémáit, az édesanyja meghalt gyerekkorában, és ez szerintem fontos. De ugyanúgy van egy másik karakter, aki például a barátnőjének próbál megfelelni, de emellett a legjobb barátját próbálja kihúzni mindenféle balhéból, meg a rendőrségi ügyekből, meg így tovább. Van egy harmadik fiú, ő az én kedvencem, majdnem el is fejtettem, ő pedig elvesztette a szerelmét, és azóta nem találja az útját, és keresi. Szóval ez egy eléggé összetett elég összetett történet. Nem tudom, hogy megválaszoltam a kérdést, hogy hogyan statuál ez példát. Ez úgy statuál, tehát úgy mutat példát bárkinek is, hogy ezek a karakterek megoldják a problémát. Mert ugye minden történetnek a kezdete egy probléma, és a vége az meg a megoldás, és ők megtalálják szerencsére. Így vagy úgy, de megtalálják a megoldásukat.
Hát akkor most a megoldáskeresésben egy kis szünetet tartunk, a zene után visszatérünk.
Az Életrádió. T-Rádió.
A szünet előtt Kővári Botondal a karaktereiről beszélgettünk, amelyek a könyvében tűnnek fel. Ezeket a karaktereket egyébként kreálod, vagy mondjuk merítesz így egy-két emberből a környezetedben?
Abszolút merítek, tehát minden egyes karakterem vagy teljes egészében, vagy több részletből, több ismerősem részleteiből összegyúrva születik meg.
És ezek az ismerőseid mondjuk, aki, van olyan, aki magára ismer tényleg? Tehát, hogy ennyire kreálod, vagy ennyire merítesz belőlük?
Nincsen, szerencsére. Olyan volt, hogy rám ismertek. Mert az egyik karakterű igencsak állítólag, igencsak hasonlít rám.
De ezt neked tudnod kéne, nem? Hogy...
Persze, ez tudatos, csak nem akartam, hogy ennyire nyilvánvaló legyen, de igen, ő rá ismernek.
És honnan jött egyébként ez a cím?
Ez az úgy szeres, hogy fájjon cím, ez onnan jött, hogy William Shakespeare mondta egyszer, hogy lassan szeres, és sokáig fogsz szeretni. Az úgy szeres, hogy fájjon, az egész maga a könyv is, meg a cím is, az teljes ellentét ennek. És ezzel ezt akarja igazából megfogalmazni maga a cím, hogy amit a fiatalok így gondolnak, hogy a szerelemmel kapcsolatban, amikor tudod, így lángol a szemed, kalimpál a szíved, nem tudsz megszólni, valakit annyira szeretsz, hogy egyszerűen már beledög lesz, már beleőrülsz, ezt akarjam, ez az a úgy szeres, hogy fájjon, amikor már fáj. De én ilyet már láttam, és igazából ez a könyvben is benne van, hogy nem csak szerelem, hanem ugyanez a család, ugyanez a barátság vonatain is megjelenik. Illetve ez egyfajta bújtatott társadalomkritika is számom szerintem, mivel ez egyrészt az idősebb korosztálynak is ajánlom is szól, hiszen szerintem túl sok, egy ilyen 30-as év fölött szerintem már egy emberben túl sok az ilyen gondolat, büszkeség, elfojtás, félelem, kinyilatkoztatástól való visszahúzódások, túl sok a megfontoltság, mind a szerelem, mind az őszinteség terén, és ez egy feléjük megfogalmazott kritika, hogy ti miért nem vagytok ilyenek, ti miért nem tudtok néha leengedni egy kicsit. Kicsit van, akik például ilyen szerelmi problémákkal küzdenek, hogy nem tudnak megnyílni másoknak, vagy vannak ezek az internetes párkeresők is, meg ilyenek, és pedig csak annyira kéne leengedni, hogy kimennek az utcára, és mosolyognak, és leszólítanak egy idegen. De ugyanez társadalomkritika szerintem a fiatalok irányába is, hiszen mindig ott van ez a kérdőjel, hogy nektek ez jó? Tehát most kell nektek a fájdalom újra és újra, és aztán jön egy csalódás, és aztán felálltok, megfogadjátok, hogy jó, mostantól megfontoltabb leszek, mostantól nem fogok beleszaladni a következő pofonba, és aztán ugyanúgy dur bele. Csak hát ott a kérdőjel, hogy melyik fél a boldogabb, aki megfontolt, és óvatosabb, vagy aki két oldalról égeti a gyertyát, beleszalad minden pofonba, belenevet a halál arcába, és újra és újra és újra képes megnyitni a szívét mások irányába.
És szerinted melyik fél a boldogabb?
Igen, jó, hogy kérdezed. Egyébként ez egy kritika az én irányomba is, mivel én abszolút a második fajta vagyok, én újra és újra képes vagyok beleszaladni hülyeségekbe. Úgyhogy ezt a regényt elsősorban magamnak is írtam és ajánlom, mint tanulság, vagy mint jó tanács, de saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egyébként ez a második dolog az igazi élet, az igazi boldogsághoz vezető út, és ezt én 14 évesen kaptam meg tanácsként az édesanyámtól első kézből. Azóta ezt próbálom követni, néha több sikerrel, néha kevesebben, de ez az élet, ez kell.
Mondod itt, hogy kritika. Amikor mondjuk leülsz a barátaiddal sörözni, vagy meginni egy pohár vizet, mert hát nem mindenki alkoholizál, akkor ugyanígy szoktad nekik mondani, hogy figyelj, haver, ez azért annyira nem jó így, és csináld inkább ezt, meg csináld azt, meg ne legyél ilyen feszült, gyerünk, kicsit lazulj le.
Persze, ezért is van ilyen kevés barátom. Nem viccelek. Az összes ember, aki ismer, nem csak a barátaim, hanem a haverjaim is úgy ismernek, hogy képes vagyok, sőt, szoktam kritikát megfogalmazni az irányukba. Szerencsére ők ehhez már hozzászoktak, és ők is szoktak az én irányomba, de ez egy olyan dolog, amit el kell fogadni. Most én sosem szoktam azzal jönni egyébként, hogy hát én író vagyok, én értek hozzá, én tudom, mert látom, nem, hanem mindig így elmondom a gondolatomat, egyébként aminek a megváltoztatásában nem nagyon lehet meggyőzni, de egyébként így maga az írás így nem nagyon szokott belefolyni a baráti kapcsolataimba.
Baráti kapcsolataidra még egy kicsit maradjunk ennél a témánál. Azért 16 évesen kezdtél el írni, 17 évesen azért kamaszodik mindenki a javából. Nem cikiztek ezzel, hogy ott van Botti, de ő ilyen művész figura, meg ír, nagyon cikis.
Hallottál valamit, Fuzsi? Tudsz valamit? Nem, vagy hát szerencsére nem tudok róla. Volt egyébként... Azt hiszem, ha jól emlékszem, volt azért pár ilyen történet. Sőt, azt szoktam megkapni igazából általában, hogy jaj, az író. Szerintem mindenkinek állást kell foglalnia a mellett, amit éppen csinál, és azt 110-120%-kal kell csinálnia. Én úgy döntöttem, hogy én ezt fogom csinálni. Emberek azt mondják, hogy értek hozzá, szeretik, én is szeretem igazából. Emellett, amíg vannak emberek mögöttem, és ameddig én is élvezem, amit csinálok, amellett nem nagyon számít az, hogy mit gondol más.
Akkor mai napig van, hogy megkapod, hogy hagyjad az író, nem tudod meggyőzni.
Egyébként ez viccesen hangzik. Most lehet, hogy adtál ötletet a barátaimnak.
Remélem.
De még nem volt erre példa, de biztos vagyok benne, hogy ezen túl lesz. Köszi szépen.
Akkor most egy kicsit térjünk vissza az írásra. Általában hogyan szoktál írni? Otthon leülsz a gép elé, vagy jegyzetelget?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert még nincs bevált módszerem. Én úgy szoktam, az igazság, hogy novellát írni, vagy csak úgy írni, az más, mint a regényírás. Ezt azok tudják igazából alátámasztani, akik már csinálták mind a kettőt. Én ugye novellaírással kezdtem, és most már mindenképpen regényírással szeretnék foglalkozni. Az a különbség a kettő között, hogy én régen novellát mindig ihletből írtam, intuícióból, hogy éppen hogy éreztem magam, és lehet, hogy másnap már tök máshogy gondoltam. A regény az más, mert a regény az nem 2-3 oldal, hanem 300 meg 400. Ezért én regényt én már nem csak ihletből írok, hanem ötletből, én azt szoktam mondani. Nem, tehát az a lényeg, hogy nem csak reálisan gondolkodva, de nem is csak szentimentálisan, ahogy éppen érzem magam, hanem vannak ötleteim, azokat én mindig leírom a kis füzetecskémbe, meg összenyilazom, meg összehúzogatom, meg kisatírozom, és ehhez adok hozzá mindig ihletet, érzést, állapotot, ahogy éppen akkor leülök fejezetet írni. És aztán meglátjuk általában a legvégére, hogy mi sült ki az egészből.
Itt van nálad most ez a kis füzet?
Nincsen. Mert azért nincsen, mert már új füzetem van. Mindegyikkel van egy... Mindegy, mert ugye elkezdtem már a másodikat jegyzetelni, és mindegyik könyvnek van egy külön füzete, és már az előzőt azt lezártam. De az tele van.
Tele van?
Tele van. A végén vannak ilyen vonalazások, és minden egy karakternek van egy szála, és akkor egy összefut, meg szétmegy, olyan az egész már, mint egy térkép.
És az új könyvet sincs nálad?
Nincs.
Nincs, pedig kíváncsi lettem volna rá.
Hát akkor sokáig itt lettünk volna még, hogyha most azt így elkezdjük olvasni, de igen, ez az Úgyszeres, hogy fájjon, ez egy trilógiának az első része. Úgy szeretném, hogy az első részben mindenképpen a szerelem kapott nagyobb hangsúlyt, a másodikban is a szerelem az végig jelen lesz, mert az egy abszolút kedvenc, favorit témám.
Meg ezzel mindenkit meg lehet fogni.
Jaj, meg könnyű vele csajozni, nem? és a második az sokkal inkább pestiesebb lesz, tehát underground, metal, koncert, bandázás, éjszaka élet, diszkó, siker, a siker ára, inkább ez lesz a...
És szerinted ez csak Pesten van, meg ez az éjszaka élet, meg koncertezés?
Nem, abszolút nem. Ez egyébként ez egy jó kérdés.
Köszönöm.
Nem, abszolút nem. Igazából...
Másabb irányt vesz.
Így van. Azért tudok erről írni, tehát nem vagyok abszolút egy pesti figura. Azt kijelenthetem, mert nem vagyok annyira éjszakai, szétbulizom az agyamat hajnali 7-kor, hazabotorkálok típus sem, szórakozni szeretek, viszont ezt muszáj lezögeznem, de azért írok erről, mert itt élek, ezt látom, tehát nyilván. A harmadik könyvnek visszatérve meg az pedig a család lesz. Tehát én ezt a három témát egy trilógiáma fogom feldolgozni, lesznek karakterek, akik az elsőből jönnek tovább, lesznek akiktől elbúcsúzunk.
Gyilkolás, buli, család, ez a három.
Hát inkább szerelem, buli. Szerelem, buli, vagy szex, buli, család, de akkor meg a család lók ki. Szóval, szóval hát figyelj, vegyétek meg.
Majd elolvassuk, amikor...
Ha más nem, akkor ezért, mert...
Lehet, hogy majd a füzetbe kitalálsz valami.
Ja, hát még sokára lesz, úgyhogy mire kijön mind a három, lehet addigra a családot lecseréljük megint a szexre, attól függ, hogy majd mi válik be. Nem egyébként.
Minden nap foglalkozol egyébként a könyveddel? Mondjuk most a második könyvvel?
Igen. Azt hinné az ember, én azt hittem, hogy ez nem melós pálya. Tehát otthon ülsz, ott írkálgatsz, sörözöl, viszkizel, lefekszel aludni, ezért kapod a pénzt, meg a nőket. Hát igazából nem így működik a dolog. Én minden nap foglalkozom vele. Egy írónak a munkája két részre bontható. Az egyik, amikor ír ténylegesen, ez nagyjából a 20-30%, a maradék 70, az pedig, amikor az írással foglalkozik, azaz olvas, gondolkozik, lemegy alfába, elmegy bulizni, az is az írással foglalkozás, mert karaktereket látsz, élethelyzeteket, párbeszédeket. Én például nálam mindig nálam van a jegyzetfüzetem. Szóval a barátaimtól...
Ne hazudj, mert most sincs nálad.
De nálam van, csak a másik.
De nem mutatod meg, na jó. Nem.
És a barátaimtól ezt már egyszer megkaptam, hogy óvatosan mit mondtok a boti előtt, mert folyamatosan jegyzete. Tehát egy ilyen éjszakai sörözés alatt ezek így játszanak.
Többször is szóba került már a csajozás. Mennyire lehet ezzel nőket elbolondítani, hogy te írsz?
Hát egy gitárral könnyebb. Könnyebb egy gitárral, mint egy jegyzetfüzettel, de figyelj, ezt majd meglátjuk. Kérdezz meg két év múlva.
De most pedig még, de azért csak vannak sikereid.
Persze.
Nem.
Szerényen akad.
Azért is kérdezem ezt, mert kaptam egy pár idézetet Botitól, és azért van egy pár, ami a fiú-lány gondolkodásmódról és kapcsolatról szól, ugye, ahogy a szerelem is a téma, és azért van, hogy eléggé, hogy is mondjam, úgy írsz róla, mint hogyha te ennek ilyen hatalmas szakértője lennél. És 21 éves fiútól ez azért kicsit furcsa.
Hát ez az olvasónak a felelőssége, hogy meghallgatja, vagy érdekli, vagy foglalkozik-e azzal, amit én írok, vagy nem. Nekem számomra ez egy álláspont, amit leírtam, erről beszéltük, ugye azt én is gondolom, saját tapasztalatból merítek általában. Szoktam piszkálódni, tehát az mindenképpen szoktam piszkálni a lányokat is, meg a fiúkat is, hogy egy ide, egy oda, majd hát vagy mind a két tábor utálni fog, vagy mind a két tábor szeretni. Igazából azt tudom elmondani, hogy szeretni szokták. Nevetnek rajta, mert magukra ismernek. Én is nevetek rajta, mert én szoktam kacarászni otthon, amikor miközben így írkálok. Tudom, egy picit ez ilyen kretén dolog, de szoktam. Hát az a lényeg, élvezze az ember. Na.
Igen, egy kis szösszenet, csak hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Mióta a lányok fiúsabbak, a fiúk pedig lányosabbak lettek, semmi sem vonzóbb egy nő számára egy sebzett férfinál. Persze nem az a hisztis, picsa cica fiú, aki minden nemű cselekvésre használhatatlan, inkább egy sziklafal, akire bár lehet támaszkodni, és mindentől megvéd, olykor mégis megrepedezik, amit aztán valakinek be kell foltoznia. Ezeket a helyzeteket, ez így a lánybarátnőktől felszívott, hogy mi az, amire vágynak? De ezt komolyan érdekel, mert itt most a nőkről van szó, és én próbálom védeni a saját nememet.
Hát figyelj, szerintem olvasd tovább amúgy azt az idézetet.
Jó. Valakinek be kell foltoznia. A gyengébbik nemnél bekapcsol az anya ösztön a megmentés küldetése, de talán azt hiszem, a nők számára ebben legvonzóbb mégis az, hogy érezhessék, hogy igenis szükség van rájuk, és ebben nem is tévednek.
Na hát szerintem ez abszolút bók, inkább, mint sértés. Úgyhogy nem nagyon kell a védelmükre kelned.
De most egy szép idézetet olvastam.
Ja, direkt. Kösz, Ruzsi. Hát igen. Hogy ezek honnan jönnek, az volt a kérdés. Beszélgetek nagyon sokat emberekkel, lányokkal is, srácokkal is. Lányokkal erről könnyebb beszélni. Ők érzelmesebbek sokkal, mint a férfiak. Szerintem nem akarok megbántani a férfiakat, lehet, hogy van nagyon érzelmes férfi is. Szóval nagyon sokat beszélgetek, és nagyon, nagyon sok sztori elő szokott kerülni innen, onnan, amonnan, de egyébként ez pont saját tapasztalat.
És ezek a hisztis picsacica fiú kifejezések, ezek honnan jönnek?
Ja, hát nyelvet újítok.
De kuncogsz közben otthon, mikor írod. Azért remélem.
Hát lehet Kazinci is így csinálta annó.
Hát lehet, hogy így csináltam. Olvastam a Facebook oldaladat is. Meglástam mindent.
Nagyszerű.
Nagyon felkészültem, elvégeztem a házi feladatot, és azt vettem észre, hogy elég sok ilyen olyan kiírásod van, ami nem a műveiddel kapcsolatos, hanem próbálsz mindig ott lenni a toppon, és olyan témákkal is foglalkozni, amik vannak, vagy esetleg személyesebb dolgokat megosztani. Mit gondolsz, hogy ez miért fontos?
Hát erről most nagyon sokat fogok beszélni. De az a lényeg, hogy igen, van egy Facebook oldalam, Kővári Botond névre hallgat, bárki csatlakozhat hozzá, egy nagyon jó kis társaság jött össze. Azért is beszélek így, hogy társaság, mert a többségükkel én szoktam beszélgetni is, illetve keresik a társaságomat. Ez azért van, és nagyon hálás is vagyok érte egyébként, ez azért van, mert én abszolút nem határolódok el tőlük, hanem számomra nagyon fontos az, hogy ők nem a rajongóim, meg nem a támogatóim legyenek, hanem a barátaim, akik velem együtt tudnak örülni, vagy velem együtt tudnak szomorúak lenni, vagy támogatni a karrierem során. De abszolút igen, szoktak lenni zenék is, szoktak lenni személyes töltetű kiírások is. Szerintem ezek segítenek abban, hogy lássák azt, hogy én kicsoda is vagyok, hogy én nem csak egy általam kreált kép vagyok, vagy egy alak, hanem én egy valódi húsvér ember, aki szokott szomorú is lenni, vidám is lenni, szokott kérdést feltenni, és szokott válaszolni is.
És ezeket az embereket általában ismered, vagy úgy alakul a dolog, hogy rád írnak egy rajongói levelet, hogy Botti, annyira jó ez a mű, hogy hihetetlen olvastam, és zseniális, és így kezdtek el beszélgetni, vagy ez hogy alakul ki?
Ez úgy alakul ki, hogy így oldalon keresztül is szoktunk beszélgetni, ahhoz nem kell, hogy az ismerősöm legyenek, de én bárkit bíztatok, hogy vegye fel nyugodtan velem a kapcsolatot, mert én abszolút nyitott vagyok rájuk.
Olvastam a Facebookon, hogy ezt a vámpíros viccet.
Ja, igen.
Ezt meséljük el, hogy ez mi is volt pontosan.
Hát annyi a lényeg, hogy mentem Kazincbarcikán a busszal, ott születtem, az az első számú otthonom Budapest után, és a buszon két lány beszélgetett hangosan, hogy hallottad-e, hogy mi történt a Botival. És akkor kérdez, én így figyelek, hogy milyen Botti, és akkor mondja ebből a másik, hogy jó, hát a kővári Botti. És akkor mondom, hoho, hát itt rólam van szó.
akkor, és rögtön megörültél, beültél közé.
Mi a helyzet, és akkor tudod, így hallgatózom, hogy miről van szó itt a Kővári Botról, és akkor mondja, hogy ja, hát hallottad, hogy író lett? És akkor író? Igen, van egy vámpíros könyve. és akkor így, hát nem tudom, elgondolkoztam, hogy most akkor így nevessek-e, vagy inkább sírjak, vagy mi legyen. Ezzel kapcsolatban is kikértem inkább az olvasóim véleményét. Ők egyébként jót röhögtek rajta, és azt mondták, hogy írjak egy vámpíros könyvet.
Akkor lehet, hogy még a harmadik vámpíros családos lesz.
Hát lehet, figyelj. De nem szeretnék egyébként ilyen divat, Twilight regényeket írni. Egyébként ezek jó könyvek is lehetnek, csak nem az én stílusom.
az, hogy boncolgatod itt az ilyen kliséket, hogy az ember persze nem a ruha teszi, hanem az igazi értékek belül vannak, vagy az, hogy a szerelemről beszélsz és tanácsokat adsz. Mit gondolsz, hogy miért nem vagy te mondjuk egy ponyvaregényíró? Miért kell téged komolyabban venni? Mint említhetnék most embereket, de nem szeretnék.
Hát, nagyon, Fruzsina, le vagyok nyűgözve.
Mindig téged foglak hívni, ez egy sikerélmény.
Miért nem lehet engem ponyvaregény írónak nevezni?
Vagy te mondjuk annak tartod magad? Mert amúgy azzal sincs semmi baj.
Én nem tartom annak magam, de szerintem nem az a fontos, hogy én minek tartom magam, hanem aminek az olvasói közönségem tart engem. Úgyhogy én ezt a kérdést egyébként szívem szerint nyitva is hagynám, és ez rájuk minden egyes ember maga döntheti el, hogy hova sorol engem. De hogyha állást kéne foglalnom ezzel kapcsolatban, akkor azt mondanám, hogy azért nem lehet engem ponyvaregényírónak nevezni, mert a maga a könyvem és az idézetek is, amiket hoztál, azok próbálom úgy írni, hogy minél inkább szívbe markolóak legyenek. Tehát mikor úgy döntöttem, hogy meg fogom írni ezt a regényt, az Úgyszeres, hogy fájjont, akkor elmondom, hogy én egy szerelmi regényt szerettem volna írni, mert én tökre bírom az ilyet, esküszöm. Viszont kezembe vettem az elsőt, a másodikat, a harmadikat is, és nem tetszettek, amit a piac nyújtott számomra. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor én megírom a sajátomat, de akkor azt úgy írom meg, amilyen könyv nekem tetszene. Hogy legyen benne esemény, legyen benne akció, legyenek benne fordulatok, legyen egy mozgatórugója, ne csak az állandó érzelmek. De emellett igenis megtartotta szerencsére a regényem az eredeti célját, hogy legyen benne hozzáadott érték. Tehát sugallat, érzések, lélekbe markolás, mélyen szántás.
Ez még csak egy állomás, ahol most tartasz. Mit szeretnél elérni egyébként? Hová szeretnél fejlődni, eljutni?
Igen, ez egy kezdeti. Tehát mindig nagyon sokan szoktak gratulálni nekem mostanában, szerencsére. Én mindenkinek megköszönöm, és azt szoktam mondani, hogy de, ez még csak a kezdet. Én erre így tekintek, én mindenki maximalistaként ismer engem, állandóan ezzel foglalkozom a szabadidőmbe, hova szeretnék eljutni. Jelenleg nagyjából olyan 600 körül van, a 600 ember körül van a Facebook oldalam. Én egy ilyen 40-50 ezret így megcíloznék, mert legyünk nagyra vágyóak, de egyébként meg szeretném ezt a három könyv esetletet végigvinni, szeretnék most ezek a távolabbi célok, de ami meg mondjuk közelebbi, az a még több közönség találkozóra eljutni, dedikálásokat esetleg szervezni, hogy megjelenjen rendesen mondjuk karácsonyra az Úgyszeres, hogy fájjon regény, rendesen kiadóval, reklámokkal, metrós plakáttal, és hogy minél több emberhez eljusson az én munkám, de azt hozzáteszem, hogy ennek csak az 50%-a az, hogy én ezt szeretném. A maradék 50%-a az, hogy az embereknek igenis legyen hozzáadott értéke, kapjanak, tehát én nem kapni akarok, hanem adni szeretnék. És hogyha erre megkaptam a lehetőséget a Jelen vagyoktól is, és hogyha további lehetőségeim is lesznek, akkor én mindenképp mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy tudjak még többet adni. Én nagyjából ennyit tudok elmondani.
És mit ajánlasz azoknak, akik most kezdenek el írni, és mondjuk még csak az anyukájuk olvassa a novelláikon?
Minden írónak és költőnek és művésznek azt ajánlom, hogy vállalja fel magát. Vállalja fel a gondolatait, mert amint ki tudja nyitni ezeket a kapukat más emberek számára is, lehet, hogy kiderül, hogy ő tehetségtelen, legrosszabb esetben. De majd meg fogják mondani neki, és akkor valami olyasmivel fog foglalkozni, amiben meg tehetséges. De ez a legrosszabb eset. Legjobb esetben pedig azt fogja mondani neki, hogy hát hülye vagy, hát ez tök király. Csináld még, küldjél még. Én például ezt kaptam annól, és ezért nagyon hálás vagyok. ennyit tudok mondani, ez a nulladik lépés még csak, hogy legyünk nyitottak is, és hagyjuk az embereknek is, hogy ők is nyitottak legyenek ránk. Aztán nagyon sokat kell olvasni, de még többet írni. Én azt szoktam mondani, így hülyeségből, hogy nagyon sokat kell olvasni, még többet kell írni, és még annál is több pizzát kell enni, mert nekem ez a szenvedélyem. De egyébként ez a három lépés nagyon fontos az íróvá válás, az író útjában. Egyébként meg nagyon ajánlom a blogokat, mert ingyenesek, mert tök jók, meg nyomon lehet követni, hogy ki mennyit lájkol, vagy mennyien jártak aznap az oldalon, illetve egy rendszert is visz az író életébe, hogy rá legyen szoktatva arra, hogy minden nap, vagy minden héten, vagy minden hétvégén írjon meg kezdő vagy nyatolat, mert ez a legfontosabb. Aztán jöhet a Facebook oldal, ott tényleg el tudod kezdeni építeni magadat, el tudod adni magadat, fel tudsz építeni magad köré egy tábort, egy baráti társaságot, egy csapatot, akik ott állnak mögötted is, és amikor már nincs is kedved foglalkozni ez az egészen, vagy történt valami rosszul, akkor ők előjönnek a semmiből, és azt mondják, hogy hát de Botikám, hát csináld már, hát már várjuk az új fejezetet, hát már mikor jön már ki a könyv, hát gyere már ide is, közönség találkozóra, meg oda is, és ezek nagyon jó dolgok, és ezekben bárki részesülhet, aki elég elhivatott hozzá.
Hol találkozhatunk veled legközelebb?
Kazincbarcikán leszek jövő hétkedden, azaz július 1-én. Az új kazinci baráti kör hívott meg annak kapcsán, hogy ők egy ilyen önállóan szerveződött, autodidakta módon létrejött csoport, idős hölgyekből és urakból áll. Van köztük egyébként úgy tudom mozgássérült is, és megtiszteltek azzal a lehetőséggel, hogy menjek el hozzájuk dedikálni, illetve közönség találkozózni, felolvasni részleteket, és ez számomra iszonyatosan jó megtiszteltetés, egyrészt mert otthon leszek a szülővárosomba, másrészt viszont nagyon jó érzés az, hogy ilyen úton is tudok nekik segíteni, mert azt mondta nekem, én azt úgy tudom, hogy nekik ez az egyedüli szórakozási lehetőségük, ez a keddi időpont. Minden héten ezt az alkalmat ragadják meg kulturáladásra, szórakozásra is, és számomra ez tök jó dolog, hogy ők érdemesnek tartottak engem arra, hogy én szórakoztassam őket, illetve én nyújtsam számukra egy délután erejéig a kultúrát, illetve ez nekem egyfajta társadalmi felelősségvállalás is, hogy csinálhatok valami jót, és jót csinálni nagyon jó érzés.
Akkor mondjuk el még egyszer, hogy hol tudják elolvasni a műveidet az érdeklődők?
Így van, az én műveimet a jelenvagyok.hu-n lehet elolvasni a Kővári Botond fül alatt. Az első 5 fejezetet az Úgy szeres, hogy fájjon című regényemből, illetve Facebookon Kővári Botond név alatt megtalálható az oldalam, ahová várok mindenkit sok szeretettel.
Hát nagyon szépen köszönöm neked, Boti, hogy itt voltál ma velünk.
Én köszönöm a lehetőséget. Jövök máskor is.
Jó. És én azt kívánom neked, hogy egy olyan 40-45 ezer ember úgy szeressen téged, hogy az már fájjon. Úgyhogy...
Remélem, nekik fog fájni, és nem nekem.
Persze, csak úgy gondoltam, hogy pozitív értelemben. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velünk tartott, és én azt ajánlom, hogy olvassák el a Boti eddig megjelent fejezeteit. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Én Feledi Fruzsina voltam, a technikusom Zentei László, vendégem pedig Kővári Botond.
Köszönöm, Dikán, sziasztok! P-Rádió. Ahol otthon.